Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor hivatalában fogadta Hassanából kiállt a Brunei szultanátus szultánját és miniszterelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A szultán Sólyog Tamás köztársasági elnök meghívására első alkalommal tett hivatalos látogatást Magyarországon. Az államfő a magyar érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal kitüntetést adományozta neki. Brüsszelben nagy a baj, írta Orbán Viktor egy Facebook bejegyzésben. A kormányfő közlése szerint az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Ehhez nekünk is lesz pár szavunk, fűzte hozzá. Szijjártó Péter megköszönte Robert Paladino amerikai ügyvivő majd egy éves budapesti szolgálatát. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közölte, Palladino elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy az idei a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett. Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházásban. Elkészült a vasbeton szerkezet és működésbe állt a betonkeverőüzem is, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. Az országgyűlés elfogadta a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló javaslatot. A 11 pontos előterjesztés az egyéni vállalkozókat, a mikro, kis, közép és nagy vállalatokat egyaránt érintő adó és adóadminisztráció csökkentési intézkedéseket tartalmaz. Megszavazták a parlamentben a műhús általános betiltásáról szóló törvényt is. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Az MNB elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé, hangsúlyozta Varga Mihály jegybankelnök. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687.100, a nettó 475.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 568.700, a nettóé 397.400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakinál. Decemberben az ünnepek miatt előbb jön a nyugdíj. Már az első munkanapot követő napon megérkezik a juttatás a bankszámlákra, és postai úton is korábban viszik ki az évközben megszokottnál, írta meg a 24.hu portál, hozzátéve, hogy ezt a közelgő karácsony miatt szokás így intézni az év utolsó hónapjában. Több mint 3 millió forintra büntette az országgyűlés Szabó Tímát. A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének azért csökkentették a tiszteletdíját, mert az Igazságügyi Bizottság szeptemberi ülésén előzetes bejelentés nélkül a bizottság elnökének többszöri figyelmeztetése ellenére házszabálysértő módon felmutatta a kapcsolati erőszak áldozatává vált Orosz Bernadett fényképét. Orosz Bernadett egyébként Szabó Tíma vendégeként ott volt a parlamentben. Oroszország nem küld delegációt a szerdán esedékes isztambuli béketárgyalásra, jelentette be Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője. Volodymyr Zelenszkij nem sokkal korábban hozta nyilvánosságra, hogy Isztambulba utazik, hogy megkísérelje újraindítani a háború befejezéséről szóló tárgyalásokat Oroszországgal, írta meg a Reuters. A hírügynökség egy török forrása hivatkozva tudatta, hogy a tárgyaláson ott lesz Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja is. Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump elmondta, az úgynevezett FIFA útlevél a jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít. Veresegyházán a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban indul a cirkuszkommandó, a tematikus artistanap, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője. Hankó Balázs ismertetése szerint a fővárosi nagycirkusz 25 helyszínen tart majd ilyet. A Régiójáték friss országos kutatása szerint a magyar kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra. A vásárlások több mint fele már online zajlik, miközben a legnépszerűbb ajándékok továbbra is a játékok, köztük a társasok, a fejlesztők és a Lego. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 3, napközben plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsor első felében az idén hazánkban 40 éve bemutatott az Elveszett Frigyláda fosztogatói című filmről beszélgetünk, majd megismerhetik, hogy milyen az analóg november, és végül a Távol-Kelet néhány magyar misszionáriusáról hallanak. Számítok figyelmükre! Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió stúdiójában a mikrofon túlsó oldalán Vozári Róbertet, aki általában a kamera túlsó oldalán szokott lenni, hiszen a Szent István TV munkatársa, és a múltkor arról beszélgettünk, hogy 50 éve jelent meg, vagy jött ki a cápa első része, most pedig az adja a mai beszélgetés apropóját, hogy 40 éves az Indiana Jones magyarországi hazai bemutatója. Eddig azt tudtam már rólad, hogy Csillagok háborúja rajongó vagy, de akkor ezek szerint a Lucas vagy a Spielberg galaxis, vagy a Harrison Ford galaxis, mondhatjuk így tágabb, nem csak azt szeretett, hanem az Indiana Jones filmjeit is. Egy személyes emlékkel hadd kezdjem, te még akkor nem éltél, amikor bemutatták ezt a filmet. Magyarországon 1985-öt írtunk akkor, és én elmentem a Bartók moziba Budapesten, hogy az első között lássam.
Az amerikai premierhez képest igen. 4 év múlva vetítették Magyarországon először.
Igen, 1981-ben mutatták be Amerikában, és ahogy olvasgattam a készültét meg a fogadtatását, Amerikában nagyon szkeptikusan álltak ehhez, hogy mi lesz ebből, mennyit hoz, ki finanszírozza az ötletet. Hát mire ideért Magyarországra, már nagy várakozás előzte meg Harrison Ford alakítását Indiana Jones személyében. Mit kell tudnunk, vagy illik most már tudnunk a 40 éve bemutatott Indiana Jones és az elveszett fényláda fosztogatóiról?
Az első, hogy eredetileg nem is volt benne az, hogy Indiana Jones és az elveszett fridláda, hanem csak simán elveszett fridláda fosztogatói néven jelent meg a film. Az előzményéről annyit kell tudni, hogy ez a két fontos, ma már a filmtörténet része, Lucas és Spielberg, leültek beszélgetni a Csillagok háborúja bemutatója után, elmenekült a Lucas a Hawaii-szigetekre, hogy kipihenje a forgatás fáradalmait, és akkor mindig a Spielberg ment vele, és beszélgettek, hogy akkor mi lenne a következő opcióterv, és akkor bedobott egy ötletet a Spielberg, hogy szeretne egy új James Bond filmet, sorozatot készíteni. És erre mondta neki a Lucas, hogy van egy jobb ötlete. Egy régész professzort kéne bemutatni, akinek az eredeti neve a filmben Indiana Smith lett volna. És akkor Indiana Smith, miért lett ez a neve? Végülis átnevezték Jonesra, de az Indiana nevet onnan kapta, hogy eredetileg a Lucasnak volt egy husky kutyája, akit Indiánaként neveztek el, és igazából arról a kutyáról mintázták Csubakkát is, és a nevét, az Indiana, végül is átépítették a Indiana Jones filmekbe.
Ez kiderül a harmadik részből, hogy mi
így van, abba bele is rakják, mint nevét. Egy ilyen kis pici részt, és igazából a történet alapja ennyi volt, nem volt meg se a sztori, csak egy alaptörténet volt az egészből. Elteltek az évek, az egészet kicsit jegelte a Spielberg rendező, mert akkor készítette ő le a harmadik típusú találkozások filmet, ami elég is egy nagy komoly, arról is egyszer majd beszélgethetnénk, meg van magyar vonatkozása.
Azt láttam,
is.
Meg a könyvet is olvastam.
Igen, és már kezdték készíteni a Birodalom Visszavág című filmet, a Lucasék, és bement Spielberg a vágószobába, meglátta benne a Han Solo-t, a Harrison Fordot, és azt mondta, hogy ő kell Indiana Jones szerepére. De ezt megelőzve eredetileg úgy lett volna, hogy a Tom Selleck nevű színész kapja meg a szerepet, aki végülis el is vállalta, de megmondta a producere a színésznek, hogy ezt nem lehet, mert ő leszerződött a Magnum című filmsorozatra.
És nem tudjuk, milyen lett volna Tom Selleck Indiana Jones.
Hát bajszos Indiana Jones
megoldotta volna.
Ezt már nem tudjuk nem meg, tudjuk. De szerintem
jobb így
van. Tehát ma ez a név egybefort egy karakterrel. Tehát az Harrison Ford. Meg is mondták, hogy nem is lehet több más.
Vissza az első részre, mert szeretnék az ötödikről is csak egy érintőleges megjegyzést tenni majd, amikor még fiatal volt Indiana Jones, vagyis Harrison Ford. Hol akadtunk el, hogy Tom Selleck nem vállalta?
Így van, és akkor Tom Selleck nem vállalta, és akkor bement Spielberg a Birodalom Visszavágnak a utómunkálataiba, és mondta, hogy őt szeretném, ezt a fiszkót szeretném Indiana Jonesnak. És akkor mondta erre Lucas neki, hogy de hát mi lesz abból, hát ő már Han Solo. De nem lehet még egy ugyanilyen szerepre, és végül is megbeszélték, hogy még jól is jöhet ki a dolog, és úgy született meg, hogy Harrison Ford megkapta a szerepet.
Forgatókönyv, ötlet, honnan származik? Volt ennek egy könyvelőzménye? Vagy
nem volt semmi könyvelőzménye. Ennek az egésznek valami olyasmi előzmény története lehet, hogy általában valamelyik rendezőnek a fogorvosa nagy történelem rajongó volt, és ő kezdett el foglalkozni a Fridládának az ötletével. És ezt egy forgatókönyvíró ezt kihasználta, és leírta, és beadta a két rendezőnek. Tehát az alapötlet a Lucas, de a Spielberg rendezte, és a forgatókönyvet meg megíratták mással. Végül is ez így elkészült, mert akartak egy ilyen régi vágású, ilyen Humphrey Bogartos film alapot szerettett volna elképzelni a Spielberg, miután lemondott erről a James Bond sztoriról.
Így jött a kalap.
Így jött a kalap, így van, így jött a kalap. A bőrcseki, ezek a ma már ikonikussá vált jellegzetességek, mint amit itt most is látunk, egyet behoztam neked.
A Csillagok háborúja után járunk, néhány forgatási helyszín megegyezett a Csillagok háborújával, Tunéziában forgatták az egyiptomi részeket. Jártam ott, ahol a Csillagok háborújának ezeket a sivatagi jeleneteit vették föl, Motomatának hívták talán? vagy Motmotának.
Igen.
Ott ebédeltünk, és tényleg föl lehetett ismerni azokat a kis bunkerlakásokat, ahol laktak a Tatooine nevű bolygón, talán.
Így van, mert ott van egy ilyen Tatooine nevű város, vagy kis falu, és onnan kapta a bolygó is a nevi. Tunéziában a filmnek a végét vették fel, ugyanott, ahol a Csillagok háborújában a két droid a film elején lemegy, ugyanott ér véget a Fridládának ez a fel akarják robbantani, vagy nem akarják felrobbantani.
Egy páncélökkövel fenyegeti.
Így van, igen.
Indiana Jones.
Azt jelentet vették itt fel. A többi jelenetet, amiket úgy nem tudunk, az Londonban a híres stúdióban. Pinewood stúdiónak hívják, azt ott vették fel. Nagyon sokat, minden filmet ott vesztek fel, igen.
1985-öt írtunk, amikor megnéztem először. Annyira fel volt, vagy elő volt készítve, amikor bemutatták, hogy nyilván akkor még sorok álltak mozijegyért, de sikerült bejutnunk, megnézni, és teljesen az ember a hatása alá került ennek a történetnek. Nem tudom mi miatt. Mi volt benne az, ami azóta már egy ilyen rossz szóval franchise-án nőtte ki magát?
Hát igen, szerintem mai napig nem tudják ezt a receptet, de ha össze lehetne foglalni, szerintem az maga az a szakmai elhivatottság lehet benne, hogy akkor az emberek még akartak jó filmet készíteni, és az az új generáció, az a Lucas, ők még annyira újítók voltak, akik meghatározták az elkövetkezendő 30 évnek a film termését, a filmnek a gyártását, hogy szerintem akkor kezdődött egy olyan fajta új generációnak a megjelenése, aki tudott újat mondani, aki mert bevállalni olyan dolgokat, mint például az, hogy azelőtt ez a film hozta be azt a kalandfilm műfajt, ami utána rengeteg filmben megjelenik. Azelőtt nem mertek ilyen fajta stílusú filmet készíteni, mert úgy gondolták, hogy az emberek nem fognak bemenni rá a moziba. És akkor ezt még összeszőjük az ilyen vallási, spirituális, akciódus dolgokkal, hát ezt nem tudták megmondani, hogy ez most beválik-e, vagy nem. Szerintem olyan fontos ebben, hogy ezek merték vállalni azt a kockázatot, hogy elkészítik ezt a filmet, mert lelkesedés megvolt, jó szakemberek voltak benne, az a vágó, a zeneszerző, a rendező. Szerintem ez egy olyan team csapat volt, ami ma már egy követendő példa lehet.
8 Oscar-díjra jelölték, ebből 4-et bezsebelt, ami egy ilyen kalandfilm esetében meglepő?
Hát ma már nem, de akkoriban, mivel ez újdonságnak számított, igen, teljesen újfajta technológiákat alkalmaztak, amit azelőtt senki nem alkalmazott, mert nem volt rá igény, vagy lett volna rá igény, de nem gondolták, hogy ezt igénylik az emberek. És ugye itt ebben olyan vizuális effektek vannak, amikor még nem volt számítógép, és akkor ki kellett igazából találni, hogy ezt hogy valósítsák meg. Ennek ez lett az eredménye.
A vizuális effektusok az egyik kategória, amiben nyert. Hát most melyik az a vizuális effektus az Indiana Jones és az elveszett fegyverlet a fosztogatóiban, ami annyira átütő?
Szerintem a vége. A végkifejletnél, a film csúcspontjánál, amikor eldől, hogy valójában mit rejt a Fridláda, abban a jelenetben megjelennek szellemek, fények, hangok, olyan vizuális élményt kapott akkor a néző, amit addig nem nagyon látott. Most ezeket megvalósítani szerintem az akkori technikai feltétellel nagyon nehéz lehetett. Hogy veszel fel egy szellemet? Utána néztem ezeknek, mert érdekelt a téma, és úgy képzeld el, hogy vízben lebegő embereket vettek fel kamerával, és utána megpróbálták kimaszkolni, és közben leolvad az embernek az arca, akkor gumimaszk, meg stb. Használtak. De ezen kívül a filmben is vannak olyan dolgok, amit te nem tudod, hogy speciális effekt, de akkor jó, ha te nem veszed észre. De ez lehet egy épület, lehet egy tárgy, lehet egy megvilágítás az adott filmben. Akkor jók ezek az effektek, ha nem tűnik fel, hogy ez valójában egy animáció, vagy egy bábanimáció, vagy bármilyen nem természetes dolog. Nyilvánvaló azért a mai világban vannak olyan filmek, amik már nem állják meg a helyüket ezen a téren, de én úgy gondolom, hogy ez a film még mindig tudja azt az élményt nyújtani egy új fiatal korosztálynak is, mintha ma beülne egy ilyen blockbusteres hollywoodi produkciót megnézni. Sőt, még lehet még talán többet is tud nyújtani, mert itt még el vannak készítve a karakterek. Nem a látvány viszi el a filmet, hanem maga a történet, meg a szereplő.
Van itt három tárgya stúdióban, ami a filmhez kötődik. Az ikonikus korbács, vagy ostor.
Ostor.
A kalap. Ez egy valódi nyúlszőrből készült kalap, kézzel készült. Indiana Jones benne van a karimájában belülről, elles méret, tehát ez az Indiana Jones kalapja. Mi ennek a márkának, vagy a típusnak a neve?
Igazából azt kell tudni a kalapról, hogy ez egy eredeti replika, az azt jelenti, hogy az eredetiről mintázott másolat. Ezt még régebben gyártották, úgy lehetett csak Amerikából beszerezni. Amúgy az eredeti kalapot is meg lehet venni, ezt a Herbert Johnson nevű cég gyártja, úgy tudom Angliában, ott gyártják a Jackit is, de horror összegén lehet ezeket. Ma ugyanúgy megvásárolható, de ahhoz mély embere kell nyúlni az ember pénztárcájából, hogy egy ilyet beszerezzen. Vannak rajongók, akinek több is van, én benne vagyok egy ilyen csoportban is, mert megszállott rajongónként muszáj belépni egy ilyenbe, ahol ezeket a relikviákat be tudjuk szerezni, vagy magunk elkészítjük, és van ennek kevésbé jól megmunkált változata, de van olyan prémium minőség, amit konkrétan a színész is használ.
És az ostor? Ugye ez egy olyan ostor, amit Indiana Jones is használt a filmekben. Aki ezt kitalált, az is jó ötlet volt beletenni a filmbe.
Igen. Néztem egy verkfilmet, hogyan készült, és akkor volt egy jelmeztervező hölgy. Tehát először is úgy van, hogy ezeknél a filmeknél mindig készítenek egy illusztrációt. És azok alapján a hölgy megtervezi, hogy mégis a jelmeze milyen legyen a főhősnek, illeszkedjen a történethez, és adjon neki egy ilyen szimbolikus látképet, és így jött neki az ostor, a kalap, meg a táska.
Ebben nincs beleírva, hogy Indiana Jones.
Nem, mert ez egy eredeti szarvasmarha bőrből készült ostor, az egy kicsit másabb, inkább ezt csak behoztam, mint
érdekesség. Egyébként vissza a Jackie-re, meg a kalapra, meg Tom Selleck-re, meg a Magnumra. Később, amikor forgatták, hát rajzfilm volt, készítették a Chip és Dale-t, akkor Indiana Jones-ról és Magnumról mintázták a két mókus öltözékét.
Így van, az egyik ebben a kalapban, Bird Jackie-ben, a másik meg valami Hawaii-mintás, vagy valami Hawaii-ingben járkál.
Van itt egy szobor, ez igazán azt mutatja, hogy rajongója vagy a filmnek, mert ez úgy készült, hogy te megrendelted valakitől, hogy készíts el egy szobor, valamiféle nagyfejű, kistestű, és egy emberen, aki még kisebb, mint ő.
Így van, ez a szobort annyit kell tudni, hogy én mindig is szerettem volna, ami a Fridlán a fosztogatói elején van, hogy ellopja.
Még az őserdős jelenet.
Őserdős jelenet, ellopja a főszereplő azt a totemet, végül is elveszik tőle, de ez a nyitókép, ami mindenkinek megmaradt. Én is szerettem volna egy ilyet, de hát annak idején nem lehetett ilyet venni. Ma már vannak ezek a kínai nagy cégek, ahol minden beszerezhető. Van egy egri, nagyon jó ismerős barátom, a Kis István fafaragó, akiről már akkor tudtam, hogy zseniális műveket tud készíteni, és őt kérte meg arra, hogy készítsen el nekem egy ilyen totem szobrot. Igazából csak fényképeket tudtam neki adni, oldalról, szemből, hátra, amiket a filmből ki tudtunk venni, és az alapján készítette el, végülis 3D modellben, egyetlen tömör fából, szerintem zseniális, azóta is féltve őrzött kincs otthon.
De miért nem aranyra festette?
Hát ez egy kicsit drágább lett volna.
Mert
beszéltük azt, hogy ugye ha fából készül, akkor a fa legyen a mintázata, meg mivel fából van, nem aranyból van, a fának jobban mutat az, hogy fa mintázat, fa színe van, mint hogy lefessük aranyra, mert nem mutatna úgy.
És ezeket a relikviáidat mikor szoktad fölvenni?
Nem veszem fel soha. Nekem van egy ilyen kis polcom, egy kis gyűjteményem, ahol őrzöm, gyűjtegetem ezeket a relikviákat folyamatosan, ha találok ilyet az interneten. Bár egyre nehezebb hozzáférni, meg szerintem nem én vagyok az egyetlen ilyen rajongó, aki szeretne magának tudni egy pár ilyen filmes relikviát.
Autogramod van valakitől a filmből?
Sajnos nincs. Képzeld, semmi nincs. Volt egyszer Magyarországon az a John Rhys Davies, aki a filmben a Szalakot játszom. Amúgy ő játszik a Gyűrűk ura filmben is, ő játszik
a kis hobbit.
Így van.
Nem is hobbit, törpe.
Ő volt Magyarországon egy pár évvel ezelőtt ezen a Magyarországon indult Comic-Conon, és akkor lehetett volna vele találkozni, de szerintem akkor vagy dolgoztam máson, vagy más produkcióban, vagy nem tudom, de nem tudtam oda eljutni. Pedig nagyon szerettem volna.
Egyébként ő játszik az 5. részben is. Nem tudtam, mi ennek a címe, mert angolul láttam a repülőn, de a sorstárcsája. Nekem tetszett ez az 5. rész is, tehát nem laposodott el, vagy fulladt ki. Igazából ez egy nagyon jól eltalált karakter, mert mondjuk egy Tarzan, 80 évesen már kevésbé tudna a liánokon lengedezni, meg kevésbé éveznénk, ha megpróbálná, de egy Indiana Jones még 80 évesen is követhető, és nem illúzió romboló a megjelenése.
Igen, azt tudom, hogy az alkotók pontosnak tartották azt, hogy ezt a karaktert mindig próbálják új szemszögből bemutatni, tehát ha megnézed az előző részeket, azt a Fridláda, a végzett templom, a utolsó keresztes lova, és ez a sorstárcsaja.
Meg a kristálykoponya.
Meg a kristálykoponya, igen. Szerintem az a legkevésbé jó sikerült változat rész. És mindegyik részben az adott szereplőtnek az életét máshogy mutatja be. Tehát a kristálykoponyában kiderül, hogy van egy fia, az apa-fiú kapcsolat a harmadik részben, a második részben is egy kisfiúval való viszonyát, hogy hogyan próbálja védelmezni az első részben úgy az a megszállottság a régészeti tárgyak iránt. Tehát, ha összefoglalnánk azt, hogy maga ez a figura, amit a Harrison Ford megtestesít, és igazából már szerintem ez a karakter egybefort vele, hogy mitől eladható még. Szerintem ez a kulcsa, hogy mindig tud olyan dolgot mesélni erről a figuráról, amivel az átlag emberek tudnak azonosulni. Tehát ennek a filmnek popkulturális hatása is lett ennek a filmnek, de még a régészetre is. Bejöttek ezek a filmek, rengeteg ember akart elmenni történésznek, meg régésznek. Én nekem például olyan élményem volt tőle gyerekkoromban, hogy én emiatt, a filmek miatt is akartam a filmeknek a közelében lenni, valamilyen úton módon a filmkészítésben részt venni. Ha például megnézzük az utolsó részt, ugye ott már egy öreg embert játszik. Szerintem nehéz is volt eltalálni azt, hogy mi az a történet, amit már lassan egy 80 éves bácsi, ki hozzáteszem, úgy tudom, hogy Magyarországon volt Harrison Ford, mesélték, hogy 30 kilométert lebiciklizett egy nap. Azért az nem semmi, nem?
Igen.
És hogy eljátszik egy 80 éves karaktert, és szerintem ami a történetben jó, az, hogy nem próbálja már ezt a ugrándozunk balra-jobbra, hanem tudod azt, hogy elveszítette a fiát, már mindene fáj, már érzi, hogy nem bírja, és mire támaszkodik? A tudásra, amit megszerzett az évek alatt. Szerintem ettől lehet ez a karakter még mindig szerethető. Meg olyan dolgokat tud bemutatni, a Fridláda, a vallási erekéket bemutatja, a helyszíneket bemutatja, mint az emberek azért azokban az időkben nem igazán tudtak megnézni. Ott van a jordániai Petra város, ami a harmadik részben ugye a keresztes lovagnak a temploma, azután a film után indult be Jordániában a Petrának a látogatottsága. Tehát ha ezek a filmek nem lennének, akkor a popkultúra az egy kicsit lejjebb lenne, tehát iszonyat nagy popkulturális hatása van szerintem ennek a archetipusnak, mint Indiana Jones.
Köszönöm szépen Vazari Robertnek, kollégámnak, a Szent István TV munkatársának, operatőrének, hogy itt volt és megosztotta velünk az elveszett Fridláda fosztogatóival kapcsolatos ismereteit, illetve bemutatta, vagy megmutatta nekünk azokat a relikviákat, amiket ennek kapcsán gyűjtött és otthonában őriz. Sokan ismerik a száraz november kifejezést, ami egy olyan egy hónapos kihívás, amely során a résztvevők az alkohol teljes megvonásával próbálnak tudatosabbá válni az ivási szokásaikkal kapcsolatban. Ennek mintájára hívta létre az Analóg November kezdeményezést a Szent István Intézet együttműködésben a Kapcsolyki Mozgalommal, melyben arra hívják az iskolai közösségeket, hogy az Out applikációt letöltve iskolájuk virtuális kosarába analóg időt gyűjtsenek. De miért is? Ennek részleteiről Trautwein Albertet, az Out applikáció kifejlesztőjét hallják.
Az Analóg November egy olyan program, amely keretében Magyarország és Erdély középiskolái, gimnáziumi általános iskolái versenyeznek abban, hogy intézményi szinten kik tudnak több offline időt gyűjteni az Out applikáción keresztül. Ez azt jelenti, hogy úgy tudnak pontot gyűjteni az iskolák, hogy nem használják a diákok a telefonjukat, tehát úgy tekintünk a telefon használatra, mint egy telefonfüggőség, és itt jön a párhuzama a száraz november és az Analóg November között. Ugye van alkoholfüggőség, és már úgy tekintünk a telefon használat, hogy van telefonfüggőség, egy ilyen problémáról is beszélhetünk, és azt gondoltuk, hogy ez a fiatalok esetében nagyon releváns probléma, és így találtuk ki ezt, hogy lehetne egy Analóg November, amikor intézmény szinten tudnak a diákok egymást motiválva tenni a változásért.
Tulajdonképpen egymást segítve egy cél érdekében, ez a cél lehet egyfajta függőségtől való ideiglenes megszabadulás, vagy egy lazítás a függőségen, és lehet egy konkrét valami nyeremény, ugye? Kezdjük azt, hogy hogyan lehet ezt az applikációt letölteni, illetve mivel jár, ami ezután következik.
Az applikációnk Out néven található meg a Play áruházban, illetve az App Store-ban is, tehát Android, illetve iOS-es készülékekre is ingyenesen letölthető. A felhasználó a regisztrációt és a bejelentkezést követően a beállítások között tudja kiválasztani azt, hogy milyen intézményhez tartozik, így bekerül az adott intézmény taglistájába, és onnantól kezdve, amit gyűjt pontot az alkalmazásunkba, az az intézmény egyenlegén fogjuk jóváírni.
Jó, gyűjtöm a pontot. Hogyan gyűjtöm a pontot? Tehát hogyan lesz az én időmből, amit nem az interneten töltök, vagy a telefonommal töltök, mondjuk vásárlási utalvány? Mert ugye valami ilyesmi a vége, vagy lenne a vége.
Így van, az applikáció úgy működik, hogy a felhasználó egy 5-120 perces időzítőt tud elindítani az applikációnkba, és ez idő alatt nem léphet ki az alkalmazásból, viszont lezárhatja a telefonját. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy mi a közben megy az időzítő, ő semmi más nem tud csinálni a telefonján, tehát kvázi nem tudja használni azt.
Igen, mondjuk akkor éjszaka kapcsolódok, vagy kikapcsolódok, akkor az számít, nem számít?
A versenynek ez az egyik alapszabálya, hogy az este 10 után gyűjtött pontok nem számoltanak bele a versenybe, úgyhogy nem lehet úgy kijátszani, hogy alvás közben gyűjtik a pontokat a felhasználók.
Egy iskola a legkisebb egység, ami jelentkezhet, vagy egy osztály, vagy egy évfolyam?
Akár már egy fő is jelentkezhet egy iskola személyében, viszont ugye úgy lehet a versenybe tényleg esélyesen részt venni, hogyha minél többen vesznek részt egy adott iskolából, úgyhogy arra motiválunk, buzdítunk mindenkit, hogyha megtetszik neki ez a kezdeményezés, akkor szóljon az osztálytársaknak, más osztályoknak, tanároknak, igazgatóknak, hogy minél több embert tudjanak mozgosítani, hogy esélyük legyen megnyerni a értékes nyereményeket.
Vagy inkább felülről lefelé haladva egy osztályfőnök vagy egy igazgató kéne az, aki jelentkezzen, vagy feliratkozzon, bejelentkezzen, regisztráljon?
Igen, alapvetően úgy működik a versenyhez való részvétel, hogy ahogy egy ember letöltötte az applikációt és beállította az adott iskolát, akkor az adott iskola az belépett a versenybe. Ez lehet az igazgató is, vagy egy diák is. Onnantól kezdve az iskola felkerült a ranglistára, és gyűjtődnek a percek.
120 perc a legnagyobb egység, amit beállíthatok, de amíg engem fölhívnak a 120 perc alatt azon két órán belül, amíg én offline akarok lenni, akkor elvesztem a pontjaimat.
Igen, erre találtuk ki azt a megoldást, hogyha az időzítő lejárt előtt lép ki a felhasználó az alkalmazásból, vagy például kap egy hívást, akkor az addig gyűjtött percek nem vesznek el, viszont csak a fele kerül jóváírásra. Tehát ez technikai szempontból nekünk még ez egy kihívás, hogy a jövőben erre nyújtsuk egy olyan megoldást, ami tökéletesen működik. Jelenleg ezt így tudtuk megoldani, hogyha hívás zavarja meg a felhasználót, vagy csak szimplán kilép az alkalmazásból, akkor nem az egész pontot kapja meg, hanem annak a felét.
Jó, a telefonom mondjuk offline van, de a számítógépen meg ott lógok az ér.
Ez is egy nehéz kihívás. Alapvetően a telefonfüggőség problémára próbálom megoldást nyújtani, és egyébként mi már azt is sikernek érezzük, hogyha valaki játszik a számítógépen, de mellette a telefonja az tényleg ki van kapcsolva, és te nem tudja használni. Mert rengeteg embert jött az a visszajelzés, hogy például filmnézés közben is 5-10 percenként oda nyúlnak a telefonjukhoz, és már egy normális filmet se tudnak úgy tényleg fókuszáltan végignézni. Tehát alapvetően ez lenne a cél, hogy ha csinál valamit, akkor tényleg csak a azt az egy dolgot csinálja, arra fókuszáljon, és a jövőben viszont majd szeretnénk ilyen megoldásokban is gondolkozni, hogy telefont számítógéppel összekapcsolni, hogy így tudjanak majd részt venni a felhasználók, de ez még a jövő kérdése.
Felhasználók részt venni, vannak résztvevők? Beváltotta az eddigi reményeket legalább a jelentkezők száma?
Igen, alapvetően már több száz iskola, mind Magyarországon, mind Erdélyben jelentkezett, és aktívan versenyez nap, mint nap az Analóg November programban. Már több mint 15 ezer diák vesz részt a versenyben, úgyhogy alapvetően elégedettek vagyunk nagyon ezekkel a számokkal, főleg úgy, hogy idén először valósul meg ez a program.
Van valami, ahogy elképzeli egy boomer, mint én, központ, ahol te látod az adatokat, hogy ki hol tart a versenyben?
Igen, mi az adatbázisban látjuk az iskolákat, a felhasználókat, viszont az Analóg November weboldalán a felhasználók és az iskolák is nyomon követhetik, hogy hogy áll az adott ranglista. Magyarország és Erdély szerint választottuk szét az iskolákat, és mindkét ranglista nyomon követhető, hogy melyik iskola hogyan áll éppen.
És hol telefonfüggőbbek az emberek, vagy a fiatalok, Magyarországon, vagy Erdélyben?
Egyébként az a vicces, hogy eddig Erdélyben majdnem kétszer annyi offline percet gyűjtöttek az iskolák, mint Magyarországon. Ott jobban tudtak mozgósítani, úgy látszik a diákok.
Van mit csinálniuk még emellett, vagy van kedvük csinálni? Mi a baj egyébként a telefonnyomogatással?
Igen, alapvetően egy fókusz applikációként indultunk el tavaly decemberben, tehát még jóval az Analóg November program előtt, és itt elsősorban az egyetemista hallgató társainknak szerettünk volna egy olyan megoldást, eszközt nyújtani, ami segíti őket hatékonyabbá tenni a tanulási szokásaikat. Mert az volt az alap probléma, amit felismertünk, hogy tanulás közben folyamatosan jönnek az értesítések a telefonon, oda nyúlunk 5-10 percenként a telefonhoz, és így a 30 perces beadandó másfél órára nyúlik, mert annyival hatékonyan talanabb és fókuszálatlanabb a tanulási folyamat. Tehát ez volt az alap probléma, amire akartunk megoldást nyújtani. Aztán később rájöttünk arra, hogy nem csak a tanulás teszi nehezebbé a telefonfüggőség és a telefonhasználat, hanem az élet minden területén jelen van, hatása van az emberi kapcsolatainkra, a mentális egészségünkre, a fizikális egészségünkre is, úgyhogy próbáltuk kiterjeszteni azt, hogy ne csak a tanulást tegyük könnyebbé, hatékonyabbá, hanem így egy általánosságban egy ilyen teljes életvitelt segítő applikációt csináljunk.
Ahogy összevettem az én gyerekkoromat, a maiakéval, hát mi sokkal többet játszottunk, de nem a telefonunkkal, mert a telefon otthon volt, vonalas, ha volt. Sokkal több barátunk volt, sokkal több időt töltöttünk a szabadban is, mint a maiak, sőt, sokkal többet töltöttünk egymással, egymásnál.
Igen, nekem is ilyen 22 éves, úgyhogy hálás vagyok azért a szüleimért, illetve azért a korért, amiben születtem, hogy nekem is vannak még ilyen élményeim gyermekkoromból, és pont ezért is van az a jutalmazó rendszer az Out applikációba, ami azt jelenti, hogy alternatívát is kínálunk a felhasználóknak arra az esetre, hogy ők tényleg kevesebb időt töltenek a telefonjukkal az Out appnak köszönhetően, hogy miket csináljanak a felszabadult időkbe. Mert például színházjegyekhez, libri könyvekhez, kondibérlethez, éttermekhez adunk kedvezményeket a felhasználóknak, hogyha tényleg kevesebbet használják a telefonjukat, és pontokat gyűjtenek az applikációnkba.
Kicsit olyan ez nekem, mint gyermekkoromban a minisztráns verseny. Az adventi időben minden elérhető misére elmentem, hogy megnyerjem a három gombos kvarcórát. Meg is nyertem, de utána csak vasárnaponként egyszer láttak a templomban. Tehát nem lesz ez ilyen, hogyha elmúlik a november, akkor visszamegyek a telefonomra?
Igen, ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozunk egyébként. Már tervben van, hogy mi lesz a következő Analóg November, csak más néven. Ugye én a karácsony, amikor szintén fontos lenne az, hogy az emberek, a diákok, a fiatalok a szeretteikkel töltsenek időt, a Jóistennel töltsenek időt, úgyhogy terve van, hogy folytatjuk, hasonló versenyeket csinálunk majd országszerte, hogy ez a jó szokás megmaradjon a fiatalok életében.
És mit nyerek, mit nyernek a fiatalok, ha kevesebbet telefonoznak? Mert ugye a telefon, mint telefon, bár a legkevésbé működik.
Igen, alapvetően kétféle nyereményt lehet nyerni az EUTAP használatával. Az egyik az, ami most csak novemberben elérhető, ez az Analóg November program három első helyezettének díjai. Ezek közé tartozik Decathlon utalvány, Libri utalvány, tehát ezeket lehet az iskoláknak, intézmények számára megnyerni. Az EUTAP-ban viszont ettől függetlenül novembert követően rengeteg kedvezmény érhető el az applikációba, mind Budapesten, mind vidéken, most már Erdélyben is, amiket a felhasználók nap mint nap használni tudnak.
És aki nem nyer idézőjelben semmit, az mégis mit nyer a kevesebb telefonozással?
Én azt gondolom, hogy egy tartalmasabb, boldogabb fiatalkort, amelyre már itt időskorunkból boldogan tudunk visszatekinteni. Én is használom nap, mint nap az autópot, annak ellenére, hogy én magam csinálom, és tényleg az vezérel az motivál, hogy olyan élménydús életet éljek, amire tényleg majd boldogan tudok visszatekinteni.
Hát kívánom, hogy így legyen, és legyen tartalmas az életed. Egy fiatal fogalmazta meg, egy fiatal cserkész a rádióban hallgattam azt, hogy nagyon jó a telefon, nagyon jó az internet, de többet veszel, mint amennyit ad.
Ezzel alapvetően egyetértek. Minket szoktak is ezzel támadni, hogy hogyan lehet egy applikációval megoldani a telefonfüggőség problémáját, de mi arra gondoltunk, hogy Z-generáció vagyunk, nem a technológia ellen dolgozunk, hanem amellett, hogy a technológiát tanuljuk meg tudatosan használni. Mert a technológia itt van, itt lesz velünk, és ezért nem egy anti-tech megoldást, hanem egy pro-ember megoldást próbáltunk meg létrehozni. Tudjuk azt, hogy sajnos minden fiatalnak van már telefonja a zsebébe, akkor legyen azon a telefonon egy olyan applikáció, ami tényleg őket egy tartalmas, boldog életben segíti.
Nem csak a fiataloknak szólhat ez, hiszen mondjuk van a nagybőti időszak, amikor ma már a húsról lemondás talán nem is áldozat. De a telefonról lemondás az igen. Tehát egyre jobban előkerülnek olyan bőtölési formák, akár nagybőtben, akár péntekenként a felnőttek számára is, amelyek a digitális világtól szakítanának el, vagy a virtuális valóságtól.
Igen, igen, erre is gondoltunk, hogy a felnőtteket is vonjuk be valamilyen szinten az Out applikációba. Alapvetően egy startupként definiáljuk magunkat, ami ugye azt jelenti, egy ilyen dinamikusan fejlődő, növekvő vállalkozás vagyunk, és ennek az volt az egyik kezdeti lépése, hogy kiválasztunk magunknak egy célcsoportot, amivel elkezdünk foglalkozni. Ez volt az egyetemista korosztály, ezt most már kibővítettük a középiskolás diákokra, és ezt követően szeretnénk majd a szülőket is bevonni. Egyébként ez már egy fontos eleme volt a középiskolások megszólításában, hiszen sokszor a szülők tudják arra motiválni a gyerekeiket, abban példát mutatni, hogy merre haladjanak, milyen szokásokat alakítsanak ki. És akkor is nagyon sok visszajelzés, amikor potenciális partnerekkel beszélünk arról, hogy kedvezményeket adjanak nekünk. Ezek általában 40 kötőjel 60 év közötti emberek, akik rájönnek arra, hogy nem csak a gyerekeik, hanem ők is gyakran belesnek abba a csapdába, hogy túl sok időt töltenek a telefonjukon. Úgyhogy alapvetően tényleg most jelenleg még fiatalok gondolkozunk, de hosszú távon mindenféleképpen szeretnénk a felnőttek felé is nyitni.
És van valami riasztó az applikációban? Már nem az, hogy riasztó, hogy valamitől megijedek, hanem hogyha még túl sokat lógok a neten, akkor szól, hogy most már kicsit vegyek vissza.
Ilyet még nem tud az applikációnk, ez fejlesztési technikai oldalról bonyolultabb, hogy erre engedélyt kapjunk, hogy ilyen adatokhoz hozzáférjünk, hogy ki mennyi időt tölt az interneten. Tehát technikai szempontból egyébként nagyon bonyolult egy ilyen applikációnak az elkészítése, viszont ez is ott van az asztalon, hogy ezzel szeretnénk foglalkozni, mert most jelenleg ugye minden applikációt letilt az alkalmazásunk, miközben ez az applikációnk fut, tehát semmit nem tud használni, és a jövőben akár elvinnünk olyan irányba, hogy számológépet vagy a jegyzett applikációt tudja használni a felhasználó, miközben az EUT applikáció fut a háttérben, úgyhogy ez meg egy ilyen jövőbeli kihívás.
Az elmúlt percekben Trautwein Albertet, az EUT applikáció kifejlesztőjét hallották az Analóg November kezdeményezésről. Kubasek János geográfus 1983-tól 40 éven át vezette az Érdi Földrajzi Múzeumot, de lendületen nyugalomba vonulásával sem tört meg. A vele készült beszélgetésben olyan magyar misszionáriusokról mesél, akik a távol-keleten teljesítettek szolgálatot évtizedeken keresztül.
Az Indonéziában élt magyar misszionáriusok emlékeit is kutathattam, a Verbita misszionáriusokét, akik Flores-szigetén éltek. Csodálatos élményekben volt részem. Ott van a Szent István templom Floresen, ahol a magyar atyák dolgoztak, Mészáros Ferenc, Krisztus vándoraként is emlegették, ezt a nyughatatlan, állandóan úton levő, önzetlen és végtelen sok szeretettel megáldott embert, akik évtizedeket éltek Floresen, iskolát hoztak létre, orvosi rendelőket, és egy templomot, a Szent István templomot, Szent Istvánon elnevezve. És amikor Floresre eljutottam, és megtaláltam ezt a templomot, és itt azért hosszabb időt is eltölthettem, és az indonéz gyerekekkel beszélgettem, több száz gyerek viseli a Szent Stephen School, a Szent István nevét a pólóján. És így mennek a sportversenyekre, így mennek a megmérettetésekre, és kérdeztem tőlük, jól beszéltek angolul, már 10-12 éves gyerek kitűnően tud angol, hogy mi a véleményük Szent Istvánról. Hát tudták, hogy egy magyar király volt, szerette a népét, megvédte az országát, és ők is ezt nagyba becsülik, és különben is ők szeretik a Tamás atyát, ez Krum Tamás atya, Tamás atya pedig a Szent Istvánt, és így a Szent Istvánt ők is szeretik, és nekik is nagyon fontos, ilyen egyszerű a világ. De hogy milyen gondolkodással áldotta meg őket, Krum Tamás atya, egyik kislány oda jön hozzám, én nagyon gazdag vagyok, nekem van 5 testvérem. Neki ez a gazdagság. Egy egyszerű pálmakunyóból lakik a szüleivel, de gazdagnak képzi magát, holott a rajta levő ruhán kívül csak egy váltásöltözéke van, de van 5 testvére, és ezért ő gazdag. És boldogan mondja. És boldog is Tamás atya mindent megtett ott ezekért a helybéliekért, nem csak misézett, meg nem csak oktatott, meg nem csak templomot, meg iskolát épített, hanem a hétköznapi ügyek intézésében a bambuszcsövön jövő víz, tehát a vízvezeték kiépítésétől a hidak karbantartásáig mindenre figyelt. Mindenre figyelt, és ez egy csodálatos dolog, hogy mennyire megszerették őt a helybéliek, az ott élő emberek, és azt láttam, hogy mennyire figyel minden apró rezdülésre. Úgy építették fel az első iskolát, és a templomot is, hogy az összes építőanyagot Európából kellett hajóval oda küldeni.
Olvastam a könyvében, hogy jó esetben odaért.
Igen. Igen, és előfordult úgy, hogy zuhogó esőben a monszunverte őserdőben hozták föl a szögeket, és a kiszakadt zsákból kihullottak a szögek a esőbe a sárba, és lámpával szedték össze a szögeket, mert tudták, hogy a következő szállítmány egy év múlva fog csak jönni, ha jön. És összeszedték ezeket. A munkára nevelés, a feladatok ellátása, ez egy nagyon fontos elv. És ugyanezt láttam a jezsuitáknál is, akik a Fülöp-szigeteken nagyon hatékony karitatív munkát végeztek. Král Józseffel találkoztam, aki Szebu szigetén élt, és ott a lelkipásztori tevékenység mellett nagyon hatékony karitatív munkát is végzett. És a skatterekben, a nyomornegyedekben ő volt az, aki a lelket tartotta az ott élőkben. Ő a kínai Tamingi misszióból került át a Fülöp-szigetek, miután Mao Tse-tungék hatalomba kerültek, a külföldi misszionáriusoknak el kellett távozniuk Kínából, és ő így került először Vietnámba, majd onnan Tajvanra, és Tajvanból pedig a Fülöp-szigetekre. És a Fülöp-szigeteken élt, és ott töltött hosszabb időt, és megszervezte német orvosok közreműködésével a szemhályog műtéteket. Jöttek ki orvosok, ott végezték ezeket a hályog műtéteket, és ami a legnagyobb, a vízellátást is megszervezték. Ugyanis nem volt víz. Ő furatott kutakat, artézi kutakat, és ezeknek a kutaknak a vize jelentette az egyetlen forrást a helybélieknek. Mi késztette őt erre? Látta azt, hogy ez a nyomorúság az egyik legnagyobb probléma, forróságban a vízhiány.
Gyilkosság is történt, hogy igen, sorba álltak a vízért?
Így van, volt egy ilyen eset, hogy sorba álltak a vízért, de az volt a szabály, hogy mindenki csak egy vödör vizet vihet. Azért, hogy a másnak is jusson. Csak egy-két órán át volt víz, de 500-600 ember akart ebből kapni. És szigorú szabály volt, hogy egyszerre egy ember csak egy vödör vizet vihet. De megjelent egy fiatal ember, akinek akkor szült a felesége. És a szülés után több vízre volt szüksége a mosakodás miatt. Ezek alapvető szükségletek, és ő 2 vödör vízzel akart eljönni. Tehát 2 vödör töltött meg, a szabályt megszegve. És akkor fejeződött be a vízszolgáltatás, megállt a vízszolgáltatás, a mögötte levőnek egy vödör víz se jutott. De annak meg beteg volt otthon a édesanyja, és annak is több víze kell, de egy vödör víz se jutott. És el akarta kérni ezt az egyik vödör vizet, az meg nem adta oda, hogy ő két vödörvel megyen. Hát ez is egy érthető dolog, hogy egy szülőnőnek az ellátásához több víz kell, mint átlag. Nem adta vissza, és a mögötte álló férfi elkeseredésében egy kést vett elő, és a hátába vágta a fiatal apának. Aki összeesett, a vödör felborult, és a szerencsétlen ember véve festette meg a vizet. Az áldozat az a temetőbe került, a tettes pedig börtönbe, a vízhiány miatt. És akkor határozta el Král József atya, hogy meg kell oldani a vizet, német gyülekezetek segítségével, ő jezsuita volt, a jezsuita közösség anyagi támogatásával tudta az első kutat fújni, és amikor ott jártam köztük, a gyerekekből is áradt a hála és a szeretet, akárhol megjelentünk, a Parkinson kórus már csak tolószékben, kerekesszékben közlekedő atyát mindenhol köbbevették és fogták a kezét, csókolgatták és örültek neki, hogy itt van. Mert az igen mellett a vízre is szükség van. Ezt egyébként magam is tapasztaltam, hogy minden jó év hálásak. Amikor előadást tartottam Ketánkban, több mint 500 gyerek vett részt az előadásom. És a gyerekek utána odajöttek hozzám, és a kezemet a homlokukhoz tették. Ez 500 gyerek, ez gyakorlatilag 2 óra hosszat tartott.
Ez mi fejezett ki?
A szeretetet, az elismerést, a köszönetet, a tiszteletet. Volt olyan gyerek, aki kétszer háromszor is jött. De hát ugye boldogok voltak, Indonézia magyar utazóival tartottam előadást. És úgy vélem, hogy ezeknek a példáknak a felmutatása ad egyfajta ösztönzést is, hogy a jót is észre kell venni. Indonézia egy muszlim ország, a világ legnépesebb muszlim országa. A világ negyedik legnépesebb országa, és itt is van kereszténység, és a kereszténység képviselőit, a magyar Kunk Tamás atyát, vagy Mészáros Ferenc atyát nagy elismerés övezték. Ott meg látták, hogy amit tesz, az a társadalom felemelkedését szolgálja.
Tamás atya él még?
Nem tudom. Ezt nem tudom, hogy él-e még. Szeretném ezt megtudni, még majd szeretném kutatni az ő munkásságát és a sorsát. 4 éve jártam ott, és akkor voltam az ő birodalmukban, és írtam is róla, és a könyvben is szerepel Kunk Tamás atya, elvitt a kis falvakba, a folyó átkelésektől kezdve az első áldozó gyerekekig részese voltam az életüknek, és az, hogy Tamás atya hogy oldotta meg a kérdéseket, volt úgy, hogy jöttek a gyerekek első áldozása, a felkészítést azt ő végezte, ottani bahasa indonéz nyelven, mert ez is nagyon fontos, a Biblia magyarázatot is, azt indonéz nyelven kell tartani, és felsorakoztak, az első áldozása 20 gyertya volt, a gyerekeknek, de 21 gyerek jött. Kell szerezni gyertyát, de gyertya nem volt. És ha nincs gyertya, akkor is ezt meg kell oldani, elmentek boltba, ott se kaptak, és mindenhova mentek, hát nem volt sehol gyertya. Akkor Tamás atya az egyik gyertyát ketté törte, és a másik gyereknek is adott gyertyát. Akkor csak fél gyertya, de a fél gyertya is több, mint hogyha egy gyertya se lenne. És hát ezek a példák. De rengeteg más egyéb példa is van, hogy hogyan oldjunk meg dolgokat, amikor egy ünnepélyen felavattak egy iskolát, hatalmas tömeg jött el, a helyi kormányzó is eljött, és elhangzottak a beszédek, a kórusnak az éneke, minden, ott voltak a helyi méltóságok, és a dzsungelből előjött 2 nagy vaddisznó. És odaléptek, és odajöttek a pódium elé. Mindenki megijedt, hogy most mi lesz. A rendőrök is megijedtek, hát ezt nem hagyhatják itt, a gyerekeknek mond, és a gyerekeket bántja, vagy esetleg életveszélyt okoz, de nem is lőhettek, hát ünnepség van. És ezek még békésen voltak ott. És akkor az atya megoldotta a helyzetet, odalépett a kórus, és elkezdtek énekelni a kórusnak a tagjai. Akkor a disznók hallgatták, egy kicsit nyugodtan, amikor az ének abban maradt, egy kicsit figyeltek, és utána csendbe sarkon fordultak, és visszamentek az őserdőbe. És egyetlen lövés nem dördült el. Ez Tamás atyának volt az ötlete. A hétköznapokat ez nagyon megerősíti ott, ha jó példát látnak, és a kitörés mindig az oktatás. A tanulás, a képzés, hogy többet tudjon, mint előtte, és a szülőket megnyerni, hogy engedjék a gyerekeket tanulni, hogy ne kelljen rögtön a ültetvényekre vagy a visföldekre menni dolgozni 10-12 évesen, mert akkor már pénzt keres, hasznot hajt, de a képzés az hosszabb ideig tart, és annak nincsen ilyen hatása. Eljutottam Tajvan legszebb vidékeibe, Kaohsiungba, Talcsinkba. Megismerhettem az ott élő magyar atyákat, Zsoldos Imre atyát, aki az ott...
Ismervita?
Igen, és megismerhettem a jezsuita Jaskó István atyát, aki a fizikailag, mentálisan sérült gyerekek otthonát megalapította és vezette. Csodálatos ember volt, évtizedeket töltött Tajvanon, és az anyátlan, apátlan utcagyerekeket összegyűjtötte, és hajlékukat, táplálkozásukat, ruházkodásukat biztosította. Adományok révén, külföldi adományozók, de aztán helyi adományozók is egyre többen álltak mellé, és egy gyönyörű kis otthont hozott létre, akkor már több mint 100 gyerek volt itt ebben az otthonban. Jaskó István lenyűgöző személyiségét soha nem lehet elfejteni. Járt itt nálunk is a múzeumban, eljött ide, Magyarországon is eljött, és még Harmad Béla volt a polgármester, ez a Millennium ünnepségek idején 2001-ben, és ellátogatott ide hozzánk kis Jaskó atya. Ő felvidéki, kassai származású volt, a Pécsi Orvosi Egyetemen tanult, aztán Kínában a Tamingi misszióban dolgozott, és onnan a Mao Tse-tungi hatalomátvétel után jött ide. Megrendítő történetet mesélt, hogy a kereszténység, amikor a Tamingi misszión keresztül eljutott a helyi emberekre, hogyan hatott rájuk, és egy alkalommal egy fiatal házaspár hozott egy papundekli papírba csomagolt kisgyereket, aki élettelennek tűnt, spárgával volt átkötve, és azt kérték, hogy keresztelje meg ezt a halott gyereket, mert nem akarják pogányként eltemetni. Nagyon megrendítette az atyát ez a kérés, és hát akkor a keresztvíz alá tartják, és hogy ráütötték a vizet, a gyerek felsírt. Nem volt halott. Annak hitték? Tehát nem a keresztvíztől élet fel, de nem volt halott. Annak hitték. Nem mozdult, és nem volt légzése. De ért, most ez a kisgyerek megmaradt, és később ápolón lett. Ezek nagyon megrendítő történetek, és elmondta azt is, hogy a népi Kínából a menekülések története milyen nehéz volt. Volt olyan, aki egy temető halottas házából vett el koporsót, és onnan a koporsóba kuporodva úszott át Makaóba. Ez már a Szabadság földje volt, mert ez portugál gyarmatnak számított. A tengeren egy koporsóba úszik át, hogy életben maradjon, mert reménytelennek érezte a helyzetét Mao Tse-tung Kínájában. Tajvanon se volt könnyű az élet, hiszen a csankajsek vezette Kuomintang visszavonulva Tajvanra, hát bizony nagyon nehéz állapotokat talált. És az 50-es évek a megmaradás a túlélés időszakából szólt. A munkám során, az utazásaim során mindig az erőfeszítéseket tudtam nagyon tisztelni, amikor sok-sok plusz feladatot vállalva maradnak meg az emberek úgy, hogy a környezetük ellenhatásaként érvényesülő túlerejével kell szembeszegülni, hogy megmaradjanak, de megmaradtak.
Az elhangzott beszélgetésben Kubasek János geográfus, egyetemi tanár, az Érdi Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója idézte fel néhány a távol-keleten szolgáló magyar misszionárius emlékét. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8.